Előszó. Két igazi karrier regény a magyar századfordulóról. A kor nagy és jellegzetes témája ezúttal már olyan író kezében, aki ízig-vérig a polgári társadalom szülötte, s nem idegenként áll szemben azzal, amit maga körül lát. Brody nem hozott magával nemesi illúziókat, nem régmúlt politikai, erkölcsi és nemzetgazdasági eszmények nevében emeli fel a szavát, mint például idősebb kortársa, az előző írógeneráció nagy magányos alakja Tolnai Lajos, aki még a 48-as középbirtokos nemesség nemzetfenntartó szerepét hitte, és úgy magasodott ki a mind jobban kibontakozó kapitalista világ zavaros áradatából, mint a múlt zord és fenyegető kísértete. Ennek a valaha forradalmat vezető középnemességnek korcs utódai ekkor már rég nosztiferik voltak. A századfordulók körül dolgozó fiatalabb írónemzedék igen sokféle írói magatartás és elvi szempont lehetőségét mutatta, de belülről, a polgárság felől elsőnek Brody írásaiban éri bírálat a polgári társadalmat. Brodynak nem volt idegen ez a világ, nem volt eredendően gyűlöletes a polgár, nem volt bűnös Szodoma a kapitalista nagyváros, hiszen elszegényedett kereskedő családból származott, közönsége a polgárságból került ki, és mikor 21 éves korában vidékről Pestre érkezve első növallás kötetével meghódította a nagyvárost, az is örökre meghódította őt. Írói érdeklődésének a társadalmi élet csak egyik területe volt ugyan, de jelentős, ma is élő művei, talán az egy Rembrandt kivételével, mind innen veszik témájukat. Az akkori időkhöz képest merőben új mondani valókat hozott bennük. Két karrier regénye például két bukásban végződő kitörési kísérlet rajza. Mindkét regény hőse nyomorult kispolgár, aki megpróbál kitörni a maga eleve megszabott társadalmi helyzetéből, hogy feljusson a vagyon és a hatalom fellegvárába, ahova csak pénz vagy születés előjogaival szabad a belépés. A fellegvár mindkét regényben bevehetetlennek bizonyul. A siker útja lefelé vezet, az erkölcsi bukáshoz, az elaljasodáshoz. Mindkét regény hőse elbukik, az egyik csak erkölcsileg, a másik már fizikailag is megsemmisül. Mindketten a meredeken felívelő fényes karrier csúcsáról szédülnek le a mélybe, az egyik csömörletes kiábrándulással, de a másik már holtan. A két regény közül a sorrendben elsőt, az Ezüst kecskét Brody 1897-ben írta. Híres író már ekkor is, egy néhány nagy novellája, melyekben fontos és az irodalomban új témák körül tapogat, már mögötte van. Alig hanem ezek lesznek legmaradandóbb írásai. A két karrier regény szembetűnő hangbéli és szemléleti különbségét a megírásuk között eltelt öt esztendő önmagában nem magyarázza meg. A Nap lovagját 1902-ben adja ki Brody, de ekkor már túl van, maga szerkesztette, és teljesen maga írta folyóiratának, a Fehér könyvnek 12 vaskos kötetén. Nincs még egy ilyen méretű publicisztikai vállalkozása addig a magyar irodalomnak. A Fehér könyvet Brodynak egy nagy, lelkes nekibuzdulása szülte. Közelebb akart kerülni a valósághoz, a társadalomhoz. Mindenről nyíltan és azonnal közvetlenül meg akarta írni a magáét. Egy álló éven keresztül ontotta a Fehér könyvek sorozatát, regényt, novellát, cikket, riportot, kritikát. Ez a hatalmas munkát, szorgalmat és kitartást kívánó, s Brody alkatával teljesen ellentétes vállalkozás is az életében időnként meg-megismétlődő váratlan fordulatok egyike volt, s csüggedésében, megalkuvásában végződött. S hasonló ahhoz a nem kevésbé különös tettéhez, amelynek máig sem tudják világos magyarázatát adni, hogy néhány év múlva következő nagy vállalkozása a Jövendő című lap kudarca után melbe lőtte magát, de meghalnia sem sikerült. A fehér könyv őrhelyéről Bródy a buján vegetáló századfordulói magyar társadalomra figyelt. Színes, erjedő, kavargó világ volt, amit látott, és mélységesen romlott. Elég egy korabeli újság apró hirdetéseit megnézni, hogy megcsapja az embert a rothadás szaga. Az újsághirdetés útján pénztámogatásért nyíltan felkínálkozó nők negédes jeligéjű mondókái oldalakat foglaltak el minden számban. Bródy mindent meg akart írni, amit őrhelyéről a magyar életből meglátott. A nap lovagjának pontosan célba találó, kemény társadalom bírálata, leleplező iróniája és indulata, biztosan tipizáló ábrázolásmódja is többek között a fehér könyv tapasztalatainak gyümölcse. Bródy a fehér könyvekben odáig jutott, hogy várta és hívta a polgári forradalmat, sőt, a maga képzelte szocializmust is. De gondolkodásának zavarosságát, megalapozatlanságát mutatja, hogy bedőlt a monarchia háborús propagandájának, s örömmel üdvözölte a háborút. Valami újat, valami fordulatot várt tőle, mert megmozdította a nemzetet, s cselekvésre, írásra, hadakozásra, lelkesedésre nyitott teret. Lelkesen fogadta Bródy a tanácsköztársaságot is, bár a kommunizmustól, még lényegének megértésétől is nyilván távol állott. A bukás után több évig önkéntes emigrációban élt. Emberi egyénisége, élete és műve is sok furcsa ellentmondást, megalkuvást és követlekezetlenséget takar. Ha nagyon muszáj volt és kényszerítették, meg tudta tenni például, hogy egész mondani valóját meghamosító, minden ellentétet elkenő, gicses befejezést vigyesszen oda egyik legjobb műve, a Tanítónő című darabja végére. Sok engedményt tett a divatnak és a pénznek, mert könnyű sikerekhez és sok pénzhez, nagyvilági élethez szokott ember volt, akiből hiányzott a jellem következetessége, az akarat kitartása és a nagy életmű felépítéséhez elengedhetetlen erkölcsi nagyság és aszkéta fegyelem. Áldott rendetlenség volt az életeleme, amint egy polgári irodalomtörténész írta róla, s valóban irodalomtörténeti szerepe is inkább a fellazító, megtermékenyítő hatású íróké, s nem a nagy összefoglalóké, kiteljesítőké. Tehetségének lehetőségeit voltaképp ritkán érte utol, hibátlan remeket csak a rövid lélegzetű próza a novella műfajában hozott létre. De vérbeli elbeszélő volt, aki a kor nagyon sok fontos témáját, figuráját elsőnek látta meg, és sokat hozzáadott ahhoz a termékeny televényhez, amelyből a 20. századi új magyar próza kinőtt. Az Ezüst kecske nem igazi regény. Vázlat vagy novella fűzér inkább. Az utóbbi egyébként is kedvelt formája volt Bródynak. Érettebb, tökéletesebb rokona a naplovagja, emellett elnagyoltnak kezdetlegesnek tetszik. De éppen rokonsága miatt két érdekes és tanulságos olvasmány egymás mellett, a két variáció egyazon téma felett. Az Ezüst kecske tanulsága még alig több, mint egy erkölcsi példázaté. Lám, így jár, aki letér az egyenes útról, és sötét hatalmak vonzásába kerül. Végül azonban minden jóra fordul, mert a megbánás sose késő, a hősök könnyeiken át mosolyogva, megtörtén, de boldogan egymásra találnak megint, és lemondanak a veszélyes életről. Mennyivel többet és mást mond pár év múlva a nap lovagja. A szépíró Bródy ebben takarítja be a társadalmat vizsgáló publicista vetését. És egészen új, eredetien csengő hang, kemény és világos konklúziók, magasrendű művészi eszközök, végre valóban regényszerű kompozíció. Ez az eredmény. Robin Sándor, az Ezüst kecske hőse, nem törtető, mégis szerencselovak karrierista lesz belőle. A korszellem nyúl ki érte, hogy kirántsa élete megszokott szűk kis keretei közül, s végül csak nem tönkre tegye. Sorsát erősen romantikus fordulatok viszik előre. Felkapja egy hirtelen támadt romantikus szerelem elsöprő nagy szenvedélye, és felröpíti a magasba, messze saját vágyai és képességei fölé. Itt a magasban levegve képviselő és politikus lesz belőle, híres és gazdag ember. De csak csetlik-botlik ebben az idegen világban, nem találja a helyét. Mindenről lemondva végül visszatér elhagyott családjához, és mivel festő barátja, akivel a felesége vigasztalódott, meghalt, helyreáll a család békéje, az eredeti kispolgár idill, amelyből a történet kiindult. A hősök csupa romantikus és naturalista díszlet között mozognak ebben a regényben. Az eltűnt leány, a halottnak hitt gyermek, a bohém diáknyomor, a Margit-szigeti romok között tartott profán esküvő, az Itáliában átutazó tüdőbajos festő szerelmi halála, az uzsorások, ügyvédek Dickensi figurái, s a balzaki szamár bőr szerepét játszó jelkép, az ezüstkecske, s maguk a többi alakok is jókai meg a romantika közelségét mutatják. A szándék, amely a regényt életre hívta, kétségkívül a polgári társadalomnak bizonyos bírálata volt. De Robint nem a maga akarata, hanem egy dúsgazdag uzsorás leánya. Egy szép és önző démon viszi a rossz útra. Rokonszenvünk mindvégig vele marad, hiszen tetteiért szinte nem is felelős. A regény szerint az idilli kispolgári élet világa az a békés, nyugalmas és biztonságos sziget a társadalomban, ahonnan büntetlenül nem lehet kitörni. Mert pénz, hírnév, karrier, politika csak romlást okozhat. Ebben a tanulságban benne van azonban annak a titkos beismerése is, hogy a karrier útja érdekesebb, vonzóbb és minden veszélyével együtt csábítóbb is a kispolgári élet langyos állóvizénél. Mint ahogy a szép, okos és romlott démon szerelme is izgatóbb és perzselőbb a csendes, egyszerű és igénytelen hitvesénél. A két nő alak közül Hanna a démon él. Piroska csak szintelen jókai emlék. Brody itt az ábrázolásban is elárulja egy kicsit magát. A Robin Sándor szenvedélyei, a nagy siker ambíciói tőle sem voltak egészen idegenek. Önmagáról is val, amikor megírja a karrier és a veszélyes szerelem lélektanát. A nap lovagjában látni igazán néhány év alatt Brody mennyivel közelebb jutott a társadalmi valósághoz, a körülötte zajló, bonyolult átalakulás megértéséhez. Hőse, Asztalos Aurél, a papszabó fia már nem bot csinált a szerencselovag, hanem cinikus, mindenre képes, vérbeli törtető, aki eleve leszámolt azzal, hogy munkájából boldoguljon. Robin Sándorban hivatástudat és becsületes szándék élt, amely végül visszavezette a helyes útra. Ő benne csak a karrier konok vágya. Előre kidolgozott, pontos terv szerint tör a célja felé, okosan, higgadtan és kiméletlenül. Sorra veszi be az állásokat. Elcsábít egy naív és ostoba mágnás lánykát. Szeretője lesz az herceg szeretőjének, tüntetően aulikus nézeteivel leveszi a lábáról a herceget, minden felől zsebrevágja a kínálkozó pénzeket, kizsebeli jóindulatú barátját, már-már egy lépésnyire áll a csúcstól, szinte a kezében a képviselői mandátum, mikor egy ostoba véletlen kitöri a nyakát. A hazug, romlott, korrupt polgári sajtó jólovagja ő, a pénzért mindenre képes újságíró. Tökéletesen tisztában van önmagával, saját romlottságával is. A kornak egy piszkos kis hőse vagyok, egy rosszlábú ember, aki futni akar a gyors futókkal, mondja magáról, és sajnálja, s lenézi magát egyszerre. Elég okos ahhoz, hogy belássa, sovány képességeivel nem viheti sokra az irodalmi konjunktúrában, de ahhoz meg bátorsága és fantáziája nincsen elég, hogy legalább nagy stílűen, impozánsan, nagy gonosztevőként csinálja végig a dolgát. A döntő pillanatokban kiderül, hogy nem csak erkölcstelen, hanem aljas és gyáva is. Megtagadja a születését, cserben hagyja az anyját, szánalmasan megalázkodik a pénzes zsák bankvezérek előtt. Halála komikus és ostoba. Párbajban esik el szeretője becsületének védelmében. Szeretője a herceg szeretője. Épp olyan kitartott senki, mint ő. A párbajban gyáván viselkedik, s hitványabbnak bizonyul ostoba ellenfelénél, a kis grófnál, akiben legalább élnek a katonai erények, és él a hagyománytisztelet. Ő benne nem marad semmiféle emberi erény, és nem tisztel a világon semmit, csak a pénzt. Nem hisz még önmagában sem. Brody a nyomát is kitörli az emberek emlékezetéből, egyedül az édesanyja őrzi meg. Ez már nem szelíd erkölcsi példázat, hanem komoly és egyértelmű bírálata az egész társadalmi rendnek. A konvenciókba és formalitásokba beleszáradt, vén szamár osztrák herceg sok gunnyal és látható élvezettel megrajzolt figurája, meg a sunyi bankvezérek, politikusok galériája világosan elárulja, hogyan látta már ekkor Brody a feudalizmus és a nagytőke érdekszövetségét, amely az ország sorsát irányította. Mesteri, ahogyan asztalos Aurélt fokról fokra lemeszteleníti, és sorra megfürdeti a kisebb-nagyobb aljasságok pocsolyáiban, s végül tárgyilagos hangját mindvégig megőrizve, sőt, olykor szinte a részvét zöngéivel, lejti a karrier csúcsáról, és széttiporja, hogy nyoma se maradjon. Robin Sándornak az ezüst kecskében megvolt a visszaútja, a maga képességei és társadalmi körülményei szerinti biztonságba és boldogulásba. Megvolt az ellenpontja is, részben a festőben, aki igazi képességekkel lesz híres ember, és becsületes is marad, részben pedig a derék hírség kissé szánalmasan szimpla frigurájában. Asztalos Aurélnak se visszaútja, se ellenpontja nincsen. Brody nem szegez vele szembe mást, csak a maga kemény indulatát. Ez az ábrázolásba, finom részletekbe, s olykor maró iróniába rejtett indulat Brodynál szokatlan lendületet és koncentrációt hozott létre ebben a regényben. Az elbeszélés menete annyira töretlen, mintha az egészet együltő helyében írta volna. Brody kívül-belül jól ismerte az uralkodó osztály összes parazitáival, s sokat tudott a karrierista természetrajzából is. Ebben a regényben sokszor valósággal remekel a lélekrajzban, és pompás, apró részlet megfigyelésekkel lepi meg lépte nyomon az olvasót. A régi romantikus és naturalista kulisszák jó részt eltűntek minden felesleges és zavaró járulékellemmel együtt. S ha nem is realista, de olyan kiforrott, egyéni ábrázoló módszerbe olvadtak bele, amely már nincsen messze a realizmustól. A nap lovagja erős, szubjektív indulatokkal teli stílusa is jobban ellenállt az időnek, mint az ezüst kecskéjé. Ez a stílus annak a nagy nyelvi forradalomnak a jegyében született, amely ott zajlott a századforduló körül a magyar prózában, s amelynek majd Adi, Kafka Margit és társaik prózájában érik meg igazán a termése. Brodynak a kezdeményezők és korszakokat összekötő átmeneti alkotók hálátlan szerepe és tengernyi munkája jutott. Erőfeszítéseinek jó része mások eredményeiben él tovább. Felszívódott, mint kovász a kenyérbe. Szinte minden műfajban írt azonban néhány olyan művet, amelyben gazdája tudott maradni saját anyagának, és erőfeszítéseinek gyümölcsét ő maga szedte le. A magyar próza valódi értékeit őrzik ezek az írásai, és egy képességekben, indulatokban, ellentmondásokban gazdag, színes írói egyéniség vonásait. Kora ma már történelem, alakja is az irodalom történeté, de ezekben az írásaiban mindig egészen közel tud jönni hozzánk. Vajda Miklós.